A budapesti Argumentum kiadó gondozásában a közelmúltban jelent meg Tőzsér Árpád Levitikus című kötete. Ebből az alkalomból beszélgetek vele a stúdióban. Tőzsér Árpádnak ebben a kötetében összefökött verseinek két azonosítható forrása van. A primér élmények és a másodlagos élmények, vagyis az olvasmány élmények. Zárójelben jegyezném meg, hogy a kategorizálás csupán a megnevezés miatt történt, hiszen Tőzsér esetében az olvasmány élményeket nevezhetjük akár priméreknek is, s a valóságban tapasztaltakat másodlagosoknak. De talán nem is ez a lényeg, hanem a kétféle, kétforrású élményanyag sajátos ötvözése, lírává szublimálása. Vajon a költő tudatosan keresi az arányokat, tudatosan építi bele lírájába az olvasmány élmények nyomán születő gondolatokat, képeket, képzettársításokat, és így tovább. Vagy Tőzsér Árpád számára az olvasmány élmény immár ugyanolyan matériájú, mint a mindennapok primér élménye. Egy kicsit hosszú lett a kérdés.
Hát, hogy kezdjem azzal, hogy természet Petőfi-féle vadvirágai már régeségen nem divatoznak a költészetben. A versben ma minden tudatos. Például még az is, hogy egész sor költőnk úgy tesz, mintha nem, vagy csak rosszul tudna magyarul. De ez a fajta magyarul nem tudás természetesen más, mint a valódi nem tudásból származó magyartalanságok. A rossz magyar nyelvnek is lehet ugyanis funkciója, hogyha tudatos, hogyha szerepjátszás. Az én szerepeim viszont az új verskötetemben nevezetesen az a tény, hogy egyszerre próbálok Peer Gynt, Parsifal, Ofélia, Hamlet, Azazél, Juvenalis, Corneille vagy Kapuszkapitál lenni. Nem annyira szerepjátszás, mint inkább egy új jelrendszer kialakítását célzó törekvés. Hogy érthetőbb legyen a mondandóm, Josip Brodskyt már Amerikába települése után megkérdezték, miért írja még mindig oroszul a verseit. És a költő válasz erre az volt, hogy ő, mint orosz költő, ezt megengedheti magának, mert Puskin, Tolstoj, Dostojevszki, Csehov olyan mitológiát, olyan jelképrendszert állítanak mögéje, amelyik a világ minden sarkában érthető. Hát nekünk, magyaroknak nincsen ilyen ismert és közérthető mitológiánk, jelképrendszerünk. Ha tehát szót akarunk érteni a világgal, akkor legelőször is ki kell alakítani magunknak egy olyan nyelvet, amely a világ számára is lefordítható és felfogható. Így kerültek bele a verseimbe az előfelsorolt szerepek, mint jelek. Mondhatnám, hogy így kerülnek vissza a verseim az ó- és középkorba, a reneszánszba, egy mindenki számára érthető jelképrendszerbe. Van persze élményfedezete az így létrejött versnyelvnek is. 60 éven felül ugyanis az ember már olyan messze van a gyermekkorától, az egyetlen evilági valóságos élményétől, hogy úgy érzi, a könyvből megismert kultúrák, világok is ugyanúgy hatnak rá, mint a valóságban megéltek. Csak akkor hökken meg, mikor a lakása tárgyai között hirtelen egy olyan juhászbotra, vagy mondjuk egy furujára bukkan, amely nem csak emlékezteti a múltjának egy darabjára, hanem maga a múltja. Ilyenkor aztán úgy érezheti magát, mint Coleridge-nek, nagy romantikus angol költőnek a hőse, aki azt álmodta, hogy a túlvilágon járt, és ott egy csodálatos kertben letépett egy rózsát, de nagy meglepetésére, mikor felébredt, a túlvilágon letépett rózsa a kezében maradt.
A kötetből az is kiderül, hogy a költő egyre többször tekintget ki önmagából a kozmosz felé, mint egy megszemlélve a teret, ahonnan jött, és ahová menni készül. Ülnek a költők az ellipszisek behamuzott peremén. írja Zsé nagy. Tőzsér Árpád pedig teste, szelleme meghosszabbított részének tekinti a kozmoszt, amelyben halála után tovább ketyeghet, mérve a mérhetetlen időt. Vörös Sándor írja egyik versében: mostanában alig ha van Isten, mert aki hiszi, amit nem tud, bolond. És aki olyat tagad, amit nem ismer, szintén bolond. És én vagyok a harmadik bolond, aki a kettő közé áll, hogy jobbról, balról méltán leköpjék. Mert Istent nem ismeri más, csak a magától értetődés. Ezt írta a Vörös, és én Tőzsér Árpádtól azt kérdezem, hogy az ő számára mit jelent a versbéli öröklét, vagy a halál, a nagy semmit, Isten jelenlétét, vagy a magától értetődést, amely Istennek önmagával való azonosságát jelenti, és ezért felfoghatatlanságát, kitapinthatatlanságát az ember számára.
Hát kérdés meglehetősen bonyolult és sokágú, úgyhogy a válaszomat is messzebbről kell kezdenem nekifutással, és az is sokágú és talán bonyolult is lesz. Kezdem azzal, hogy a mai magyar és nem magyar költészet többnyire, amint én látom, arról szól, hogy valami már visszavonhatatlanul lehetetlen. Mondjuk a tett általában, vagy a szerelem, a szeretet különösen, s a szenvedély, s a szenvedés, s a halál, s az Isten is. De ezt a lehetetlent a versek úgy mondják ki, hogy az, ami lehetetlen, már eleve handicapelve van, mert nem jelenik meg a versben. Következésképp a mai vers csak félteremtés. És csak kevés költőnkben érzem azt a képességet, hogy univerzumában egyaránt ott van az igen és a nem. Én olyan versbeszédet próbálok az új kötetemben kialakítani, amelyben ugyanolyan intenzitással lehet nemet és igent mondani. És igen, ha úgy tetszik, ki lehet mondani az Istent is. Csak hogy az Isten szóval ma csinyán kell bánni, mert ha a mai költő valamilyen formában mégiscsak kimondja az Isten szót, akkor többnyire önmagára gondol. Georges Bataille, francia filozófustól származik a belső tapasztalás, az expérience intérieure kifejezés, amely tulajdonképpen valamiféle Isten nélküli misztikát, azaz az emberi tudatnak isteni titokként való kezelését jelenti. És ez a megfordított viszonrendszer az ember és a kozmosz kapcsolatának a radikális megváltozását jelenti. Nemrégen még az volt a provinciális, aki csak saját magában és saját maga kis provinciájában, régiójában tudott gondolkodni. És kozmopolita volt az, akit a aki a nagyvilágot tartotta hazájának. Ma az a provinciális, aki a természetet, az objektív világot, a kozmoszt a szájára meri venni, a kozmopolita pedig a közvetítés nélkül feltárulkozó, a sehová nem földelt, saját tudatával van elfoglalva. És ezek után mondanom sem kell, hogy én az előbb felsorolt fogalmakat, a szerelmet, a szeretetet, a szenvedélyt, a szenvedést, a halált, az Istent szeretném újra is úgy versbe szedni, hogy közben elkerüljen a fogalmakkal járó vallásos és egyéb hagyományos nosztalgiákat és áhítatot, és közben ne vesszen el belőlem az a rajtam, s azt hiszem minden emberen túlmutató valami, amit ezek a kifejezések eredetileg kifejeztek. Egy szóval, hogy ne vesszen el belőlem az a transzcendencia, amely szerintem még mindig az egyetlen távlata, jövő lehetőség az embernek. Természetesen akkor, ha nem akar szó szerint beleveszni a posztmodern kor Fukuyamai befejezettségének barbárságába. Ezzel a befejezettséggel, a semmilyen irányba sem mutató élvező gép fogalmával, illetve a transzcendencia lehetőségével függ össze a költői kép, a metafora, a hasonlat, a megszemélyesítés, és egyáltalán a nyelv kérdése is. Köztudott, hogy amennyiben a szókép mindig bipoláris, két sarkú, mindig valami másra mutat rá, másfelé irányul, annyiban az újabbkori költészetben kegyvesztett lett. Margócsi István, a mai magyar kritika kiválósága ezt úgy fogalmazta meg, hogy a szavak szerepét a költészetben a mondatok veszik át. De újabban már ez sem elég. Babarczi Eszter, Emmanuel Levina, francia filozófus nyomán, már egy nyelv és idő előtti költészetről, a világból kiköltöző, teljességgel elszigetelt, pusztán az élvezetekre korlátozódó ember artikulálatlan hangjairól, úgynevezett hangverséről beszél. Most én természetesen nem akarok élvező és közben elégedetten vagy elégedetlenül vinnyogó gép lenni. Én azt a kozmikus egységtudatot szeretném magamban visszaállítani, ismétlen visszaállítani, mert sajnos már mélységen túl vagyunk a természeti vadvirág állapotán. Szóval azt a kozmikus egységtudatot akarom magamban és a versenyben visszaállítani, amelynek a természeténél fogva bipoláris szókép a legadekváltabb kifejezése. Az új verskötetem ilyen értelemben nem csak bizonyos fogalmaknak, hanem magának a szóképnek a rehabilitációja is, de úgy, hogy a vers strukturáló ereje maga ez a rehabilitáció. Következtében sokan akár úgy is érezhetik majd, hogy ezek nem versek, hanem eszék. Én azt mondanám róluk, hogy olyan verseszék, amelyekben bizonyos fogalmak és szóképek önmagukat kommentálják, önmagukra reflektálnak.
Az imént megpendített kérdések, mint mondtad, sokágúak, és nyilvánvalóan egy ilyen beszélgetésben nem lehet körüljárni ezeket a kérdéseket. Mint egy lezárva ezt a beszélgetést, és egyben talán újra indítva, hallgassunk meg akkor egy verset a kötetből.
A gombbentő kanalában. Egy régi vers mai olvasata. Kiáltás szája elé kapott kéz az este. Az erdei manók, az ádász trollok, bér günc szemét és szívét keresve, kióvakodnak a tárgyak sötét lombjai közül. Pér a beteg ágyában fölül, s ahogy a teste a fájdalom hegyes szögébe horgad, átfut az agyán. Törzse és lába, kis és nagymutatóként, hát ha égi akmék idejét mutatja valami világ nagy órán, s szervei misztikus ingák ütőisétől rázódnak szét. Egyébként semmi sem moccan. Csak pér günt ketyeg tovább, most immár darabokban. Az éjszaka öntő kanalában együtt a nyersanyag. Összedobált alkatrészei az űri konstrukciónak. Behorpadt holdak, számlapján elgörbült ember. Tört csillagkerék, rozsdás tengely mered ki a förtelmes üstből. Spér günt másik keze, a reggel, levágva s elszenesedve füstöl.